Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi Urunktól. Amen.
Jöveten lélek, Úr Isten, töltj fél szíveinket éppen, szent ajándékkal, szívbéli szent buzgósággal. Mely meg szentséges ereje, nyelvbe fetegyező hitre, begyűjtett sok népeket, kik mondván így énekeljenek. Alleluja, alleluja. Szentségnek új világa, ígédnek vezér útjára. Taníts téged megismernünk, Isten atyánknak neveznünk. Senki, ha nem Krisztus, kiben kell bízni. Alleluja, alleluja. Ó, mi édes vigasztalunk, megoldalmazunk, hogy maradjunk utaidban, ne csüggedjünk háborunkban. Erőd el minket készítsd,
Édesatyánk, szeretnénk megköszönni mindazt, amit erre a hétre, a mi életünkben elterveztél. Köszönjük, hogy lelked által munkálkodsz bennünk, köszönjük azt, amit eddig hallhattunk, amire eddig tanítottál, amiben eddig ébrezgetted a mi lelkünket, erősítettél és bátorítottál. Köszönjük azt is, amit ma mondani fogsz, és szeretnénk megköszönni előre a holnap és a holnap utáni napot. Szeretnénk valóban elmondani ezt szívből, hogy tudjuk, hogy te készítetted ezt a hetet, egészen másképp hallja az ember szíve, miután ezt megvallotta neked, a mai igét. Köszönjük azt, hogy lehetőségünk van újra tőled tanulni. Így kérünk téged, hogy áld meg a mi ige hallgatásunkat. Az, hogy megértsük, amit te meg akarsz értetni velünk, az, hogy valami egészen más módon, de a szívünk hozzáállása olyan legyen, ami nem az értelemé, hanem a szívnek az odaszánásáé, az, hogy oda tudjuk szánni a mi életünket neked, a te szabadra. Így kérünk, hogy áld meg a mai esténket is, szólj, mert hallják a te szolgáid. Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvérim, Isten igényét Pál apostol Korintusbeliekhez írott második leveléből olvasom, a harmadik rész 17. és 18. verseit. Így szól ezen a helyen Isten igéje. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan, fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Szeretett testvérünk, ezen a héten mindig ismétlődik ugyanaz a gondolat, csak egészen más összefüggésben. Nevezetesen az, hogy először arról volt, hogy az ige népe vagyunk, aztán másodszor arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus népe vagyunk. A mai estén pedig arról lesz szó, hogy a Szentlélek népe vagyunk, és hasonlóképpen fog majd holnap folytatódni. Amikor elkezdtem készülni, akkor azon gondolkodtam el először is, ami az egyik legfontosabb kérdés itt ezzel a címmel kapcsolatban, hogy mit is céloz, mit is akar, mire is vezet bennünket ez a cím, mire összpontosítja a gondolatainkat az igével kapcsolatban, amelyet naponta elküld ide az Isten. És arra jutottam, és ez egy fontos dolog, hogy voltak éppen nem másról van szó, mint hogy az identitást felismerni egy népnek, ez a célja ennek a hétnek. Az identitását felismerni egy népnek, Isten népének. Hát, nem fontos dolog, és nagyon fontos kérdés az, hogy legyünk tisztában önmagunkkal. Kik vagyunk, honnan jövünk, kikhez tartozunk. Ez a legfontosabb kérdés, mert ez teljes mértékben befolyásolja, úgy, mint a mindennapi életünket, úgy, mint a céljainkat, célkitűzéseinket, sőt mindent, ami ebben az életben van, befolyásolja az, hogy valaki kinek, minek tartja magát, és kikhez, mikhez tartozónak tartja magát. Ezért elsőben is szeretnék egy-két gondolatot elmondani erről a szóról, ami nagyon-nagyon fontos, hogy identitás. Identitás. Mit jelent ez, hogy identitás? Mert ha ennek a jelentőségét megértjük, akkor érteni fogjuk annak a jelentőségét, hogy mire akar bennünket Isten lelke vezetni ezen a héten. Mert újra és újra ezeket az összefüggéseket emeli ki az Isten ezen a héten, hogy tudd, lásd, éld át, érezd át, kihez, mihez, hogyan és miképp tartozol. Mit is jelent először is, tehát ez a szó, hogy identitás. Most vegyünk egy olyan példát, hogy egy néphez tartozunk, mivel hogy az egész hétnek is ez a témája, egy néphez való tartozás. Hát, hogyha megnézzük azt, hogy mit jelent az, hogy identitás, akkor azt fogjuk találni, hogy önazonosság tudatot jelent az identitás. És azt jelenti, hogy annak a tudata, ismerete, hogy mivel azonosítom önmagamat. Tehát nem csak egy azonosság, amely megvan akkor is, hogyha én nem tudok róla, mondok egy példát, én egy férfi vagyok. És teljesen mindegy, hogy én ezt tudatosítottam, tudatosan élek ebben a minőségemben. Én akkor is férfi vagyok, hogyha nem tudatosítom, meg akkor is, hogyha igen. Másképp, mivel tudok azonosulni, ennek az ismerete és tudata az identitás. Másodszor Fontos azt tudnunk, hogy az identitásnak van egy nagyon speciális jellegzetessége, nevezetesen az identitás mindig egy lényegében állandó, és lényegében állandó sok ember által osztott eszmény és annak a valósága. Tehát nem egy olyan dologról van szó az identitás alatt, amikor önazonosságról beszélünk, amely állandóan változik, állandóan átformálódik, hanem egy olyan dologról van szó, ami stabil, állandó dolog. Nem változékony, hanem pont ennek az ellentéte, sokan, sok évszázad, sok idő óta osztják ugyanezt a dolgot, és részesednek benne. Állandó, többnyire állandó dolgokról van szó, és nem csak eszményszerűen, tehát hogy ez egy eszmény, amiben én részesedem, hanem úgy is, mint ami annak valósága. Aztán a másik nagyon fontos jellegzetessége az identitásnak az, hogy ez az állandósult eszmény, ezt mindig több ember számára, egy közösség számára az, ami. Közösen vallott dolgokról szól. Éppen ezért az identitás nem személyes vélekedés kérdése. Nem személyes vélekedés kérdése. Vagy úgy érzem, hogy van valami, amihez tartozom, valakik, akikhez tartozom, vagy pedig arról van szó, hogy nem tudom ezt eldönteni, nem akarok tartozni ezekhez, de semmiféleképpen nem személyes vélekedés kérdése, hanem egy már meglévő valósághoz való viszonyom kérdése. Aztán, ha tovább gondolkodom egy kicsit ezen, akkor azt látom, hogy az identitás alapját képezik bizonyos dolgok. Az első, amit leírtam így magamnak, az adottságok. Példának okáért magyar vagyok. Sok minden következik ebből. A nyelvből a gondolkodásmód. Lelki típus, aztán habitus. Attitűdök következnek ebből, hogy én ehhez a néphez tartozom, ide születtem. Mint ahogy más népnek a fia más jellegzetességekkel bír. Aztán kulturális, szokásokban megnyilvánuló jellegzetességek. És lehetne még sok mindent sorolni, azonban a lényeges dolog ebben az, hogy mivel ezek adottságok, ezért a hatások mindenféleképpen érvényesülni fognak. Milyen különös dolog? Adottság. Egyszerűen nem lehetünk mások, úgy lehetne összefoglalni röviden, nem lehetünk mások, mint amik vagyunk. Akkor is hatással van rám, hogyha én tudok róla, meg akkor is, hogyha nem. Aztán történelmi folyamatosság, ez is az identitást képzi ez a dolog, hogy van egy történelmi folyamatosság, az alapvető adottságok mellett fontosak azok az események, amelyek egy közösség életét alakították, cselekedetek, tettek, történések, személyek, akik építették azt a közösséget, aminek én is részese vagyok. Az ennek a jelentőség az, hogy nem velem kezdődött el ez a történet, hanem régen elkezdődött, és utánam is folytatódni fog, majd később, és ebben a nagy folyamatban részesedem én. Van egy helyem, egy hatalmas történésben, amely már nagyon régen elkezdődött, ehhez is tartozom. Tehát van egy történelmi dimenzió is az identitásnak. Aztán részesedés és részvétel a ma közösségében. Osztom annak sorsát, gondját, baját, érdekeit szem előtt tartom, szeretem, mert azonosultam vele. És aztán következik még egy része az identitásnak, a munka és az áldozat. A közösségért, a máért és a holnapért dolgozom, áldozatot hozok, gazdagítani akarom. És talán legvégül azt kell megvizsgálni, hogy hogyan lesz nekem valóban ilyen önazonosság tudatom, ilyen identitás tudatom. Hát először is megismerem, hogy mivel vagyok azonos. Aztán ebből következik egy belső lelki tapasztalat. Felismerem, hogy ennek mindent eldöntő jelentősége van az én életemre, céljaimra, minden dologra nézve, ami hozzám kapcsolódik egy életre szóló jelentősége van. A léptéke, hogyha valaki meg tudja mondani már, hogy kihez, mihez tartozom, ki vagyok, az egy egész életre szóló dolog. És ebből következik a részesedés benne, és a szolgálat, és az áldozat. Ott kezdtük az identitását felismerni egy népnek, ezt célozza ez a sorozat. És ott folytatjuk most, hogy amikor ez megtörténik, igazán akkor lesz szám néppé egy nép. Amikor tudatosul benne, hogy kihez tartozik, hogy ki az, aki elindította az útján, aki vonzotta, aki célhoz vezeti, akkor lesz néppé egy nép. Igen, lehet ám úgy is élni ezt az életet, hogy az ember, hogy úgy mondjam, a napról-napról való dolgokba, a kis mindennapi ügyeknek a látásában, látószintjén, magaslati, de inkább mélységi pontján keresztül nézi az életet, és mindig az a kérdése az Istenhez, hogy Uram, mit mondasz most ezzel kapcsolatban, Uram, most a holnapi napok kapcsolatban, és ezek fontos kérdések, mert a személyes életünk ehhez kapcsolódik. De milyen csodálatos dolog az, amikor az ember felismeri, hogy kicsoda az, aki szeretett engem, kihez tartozom, kinek a népéhez tartozom, és milyen jelentősége van, akkor egy nép ébred öntudatra. Egy kicsit belegondoltok, egy távoli ószövetségi példa. Amíg Izrael nem járt a Sínainál, tulajdonképpen nem volt igazándiból nép. Volt egy rabszolgasereg, akit kihoztak Egyiptomból, megszabadított az Isten, aztán ott a Sínainál Isten megmutatja azt, hogy kicsoda ő, mi a követelése az emberrel kapcsolatban, mi az útmutatás, a törvény, hogyan kell élned neked Izrael, és ettől néppé lesz Izrael, mert megismeri az Istenének pontosan, részletesen elmondott, kifejtett akaratát. És néppé lesz Izrael. Ugyanígy van a kereszténység idején is, hogyha tudatosul mindaz, hogy kicsoda az Isten, és milyen relációban vagyok én vele, hogy Istennek népe van, szent népe, és most ne haragudjatok meg azért, amit mondok, nem szent lelkecskéi vannak, hanem szent népe, amelynek körében ott vannak azok az emberek, akiben valóban ott van a Szentlélek, és neki drága, szeretett gyermekei. Éppen ezért ott kell folytassuk a kérdéseinket a Szentíráshoz, hogy kicsoda a Szentlélek, akinek a népe vagyunk mi? Kicsoda a Szentlélek? Mert ez fog választ adni arra, hogy mit gondoljunk önmagunkról, milyen relációban gondolkodjunk önmagunkról. Hát először is, akit Isten önmagához odavonzott, akiben Isten lelke elkezdett munkálkodni, és ez a munkálkodás eljutott oda, hogy Isten lelke újonnan szülte, új életre szülte az életét. Annak szól elsősorban ez a kérdés, hogy kicsoda a Szentlélek, akinek a népe vagyunk, és akinek a népe közé oda számlált az Isten. Mert van egy nagy határvonal, és ez a határvonalat nem lehet átértelmezni, nem lehet elkendőzni, nem lehet elkenni, és ez az a határvonal, hogy ki született újjá, és ki nem született újjá még. Nincs a kettő között semmiféle átmenet. Hatalan fontos dolog, hogy lássuk azt, hogy akit az Isten szent lelke már újonnan szült, és hívő keresztény emberré lett, onnan fentről született, egészen más lett az élete. Nem lehet a kettőt összekeverni, a két állapotot. Az tartozik az Isten népéhez, akin Isten ezt már elvégezte, elvégezhette. Akin pedig Isten ezt még nem végezte, nem tartozik az Isten népéhez. Nem tudom ebből érthető, hogy miért van ezen a héten erről szó. Itt élünk a látható egyházba, a látható egyházhoz lehet tartozni. Ellenségnek is. Lehet tartozni úgy is, hogy itt ülök egy életen keresztül, és nem történik semmi velem ebben a templompadban. De Isten népéhez csak úgy lehet tartozni, hogyha Isten szent lelke elvégzi bennem az újjászületést. És hogyha ez így van, akkor az, hogy Isten lelkének népéhez tartozom, ez egy csodálatos adottság. Adottság, ami az ő ajándéka, ő adta ezt a dolgot nekem. Persze úgy kezdődik el, hogy Jézus mondta így, senki sem jöhet én hozzám, hanem az Atya vonzza. Kicsoda a Szentlélek? Az, aki vonz Jézus Krisztushoz. Ha egy kicsit belegondoltok, akkor különös dolog beszélni a Szentlélek személyéről, hiszen ő az, aki a legkevesebbet beszél önmagáról. Figyeljétek meg! És figyeljétek meg azt a fantasztikus, szembenálló valóságot, hogy Istenről semmit nem tudnánk és tapasztalnánk, ha a Szentlélek nem jelentené ki, és ha a Szentlélek nem lenne itt, közöttünk, és nem lenne a te lelkedben, ha már újjában születtél. Gondold el, mindent ő általa tapasztalsz. Ő a hitnek lelke. Mindent ő általa értesz meg, mert jelen van benned. Mert ha még nincs jelen benned, akkor ő munkálkodik, ő vonz az Istenhez, nem más valaki. És mégis soha nem magáról beszél a Szentlélek. Furcsa, de a három isteni személy közül ő az leginkább elrejtettebb személy. Ő mindig Jézusról beszél. És mindig a keresztről beszél. Leginkább. És a bűnről, a bűndíjáról. Jézus Krisztus ott a kereszten, és arról, hogy az Isten szeretett, és nem téged helyezett oda a keresztre, és hogy van bűnbocsánat. A Szentlélek mindig Jézusról beszél, így mondja, az enyémből vesz, mondja Jézus, és azt mondja el nektek, amit én elmondtam nektek, arra fog majd emlékeztetni benneteket. Tehát kezdődik egy csodálatos vonzással, aminek a gyújtópontja, a középpontja Jézus Krisztusnak a keresztje. Így mondja, és ez érthető egyszerre a keresztre is, de érthető arra is, hogy mennybe menetel, ha felemeltetem, mindeneket magamhoz vonzok. Ki az, aki vonz? Istennek a lelke. Ezzel kezdődik tehát, hogy az életet elkezdi vonzani valaki, és beszélhetünk itt a szószéken, vagy személyes beszélgetés, hogy bárki beszélhet arról, hogy Isten milyen csodálatos, beszélt az Isten szeretetéről. Ha csak én beszélnék, akkor emberi hang lenne csupán. Ha csak én próbálnék valami olyat mondani, ami meggyőződéshez vezeti el a másik ember, semmit nem érnék, hogyha a Szentlélek közben nem munkálkodna az ő szívében. Sokszor megtörténik, hogy az ember azt gondolja hívő emberként, hogy akarok valamit mondani a másiknak, mert sokat jelent neki, el is mondja az ember, aztán hozzáfűz valami egészen apróságot, ami talán nem is fontos, nem is gondolt rá, amikor elment a másikhoz, és kiderül, hogy a Szentlélek azzal mozdítja meg a másik embernek a szívét. Ebben is igaz az, hogy a Szentlélek olyan, mint a szél. Nem tudjuk, honnan jön, és nem tudjuk, hová megy, de érezzük a hatását, fúj. Aki által a vonzás, a munkálkodás történik, Istennek lelke. Aztán az új életnek a szerzője, a Szentlélek, ő az, aki újjászül bennünket. Hogy történik az önazonosságnak az alapja, a keresztény identitásnak az alapja? Hát milyen furcsa, azzal történik, azzal veszi a kezdetét, hogy más emberré leszek, mint eddig voltam. Más emberré leszek. Kihez fogok tartozni? A mennyhez. Ezért innentől minden egyes dolgom teljesen megfordul, más irányt vesz. Ezért is hívják az utána következő eseményt megtérésnek. És a megtérés mindig azt jelenti, hogy visszatérés Istenhez. Egészen más célok következnek az embernek az életében, mert más emberré lett. Aztán utána folytatódik azzal, hogy ő maga, aki újjászül bennünket, adatik ajándékképpen Istentől. Van egy különleges történet az Új Szövetség apostolok cselekedeteiről írott könyvében, amikor valakik részesülnek keresztségben, de csak a jánosi keresztségben. És aztán elmennek a tanítványok oda, és csak akkor részesülnek valójában az Új Szövetségben, a lélek keresztségben, amikor Isten lelke adatik nékik ajándékba. Annak idején az Ószövetségben Isten lelke csak hatással van, körülveszi az ószövetségi prófétát, nem a népet, csak a prófétát. És azáltal tud szólni a próféta mennyei dolgokat és kijelentéseket. Aztán, hogyha most egy pillanatra itt megállunk, és egy lelki tükör elé lépünk, tedd meg egy pillanatra. Odaállsz a lelki tükröd elé, és belenézel, és mit látsz, azt, amit én? Hogy milyen nyomorult és bűnös ember vagyok alapvetően, hogy az ember belenéz a lelki tükrébe, akkor azt fogja tapasztalni, hogy elképed, még gondolván a múltat, hogy miket meg tudok én csinálni, ha ezt az emberek tudnák rólam, és most gondold el, Isten ebbe az emberbe, a te szívedbe, értelmedbe, akaratodba, lelkedbe, odaadja az ő lelkét. Az Istennek harmadik személye vesz lakozást az újonnan született hívő keresztjének a lényébe. Micsoda ajándék, és így mondja, nem más ez, mint forrás a szívbe, de nem csak ez, egy helyen így fogalmazza meg Pál apostol, és kijelentésé lesz az ő megfogalmazása Isten igéjévé, ő az üdvösségnek a záloga. Zálogba adatik a Szentlélek az ember lényébe. Aztán utána azt mondja, hogy a szabadságnak a lelke, az Isten lelke. Akiket Isten lelke vezérel, azok Istennek fiai. Megmutatkozik az életben a vezetés, aztán ennek feltétele a vezethetőség, és következménye az úton járás. Másról így mondja Pál apostol, hogy ne oktalanul, hanem céllal járjatok, a ti utaitok volna. Legyen célja a gondolata, és ez megmutatkozik valakinek az életében, hogy van vezetése, valahonnan tart valahová, és ez mindig többről többre való jutásán. Ilyenkor mindig az ember, ha egy kicsit őszinte belegondol abba, hogy mérjük meg akkor az én életemet. Valóban többről többre jut az én életem. Valóban van iránya. Valóban valahonnan jutok valahová. Valóban van növekedés, vagy csak állandóan stagnálás van? Vagy csak az igaz az én életemre, hogy vegetálok lelkileg? Mi az igazság? Miről szól ez a hét? Arról szól, hogy a Szentlélek Isten népe vagyunk. Akkor tessék eszmélődni. Tessék megismerni ésszel, értelemmel, ismerettel, kicsoda az, akit neked oda a lényedbe, oda ajándékozott az Isten, a harmadik személye. A jelenléte. Jelen van az életedben. Így nem kell tovább stagnálnod. Nem kell tovább vegetálnod. Hadd mondjam így, nem kell tovább szerencsétlenkedned a keresztény életedben, mert Isten harmadik személye. Ott van a lényedben. Csak hát teret kéne engedni neki. A szabadságnak lelke, a szabadságnak tökéletes lelke, az Istennek a lelke. Egyrészt van egy vezetőd az ő személyében, minden isteni vezetés őtőle és ő általa jön. Akinek az életét teljes mértékben vezérelheti az Istennek a lelke, azok Istennek fiai. Igen, van egy adottság, abban az embernek, annak az embernek az életében, akit az Isten lelke újonnan szül. Az, hogy Isten lelke ott van, adatott a lényébe. Igen, de annak is kell bizonyulni. Tehát annak van egy következménye, hogy ő itt van jelen az életemben. Az a következménye, hogy vezetnek, hogy meglátszik az én életemen, hogy Isten lelke vezér el engem. Isten fiának, Isten gyermekének bizonyul az én életem. És akkor meg lehet tapasztalni azt, hogy ő a szabadság lelke. Olyan sok mindenről beszél ez a világ, hogy mi a szabadság, mit jelent a szabadság. És akkor az emberekben a szabadság vágy. És a legtöbb megfogalmazás, amit a világ mond a szabadságról, semmi más, mint az, hogy légy szabad a bűnben. Az alapvető fundamentális kérdése ennek az, hogy úgy mondják el ezt a dolgot, hogy voltaképpen ne legyen neked semmilyen korlátod, sehonnan, se mennyből, se földről, se sehonnan, se más embereknek a véleménye ne jelentsen neked semmit, de légy szabad, és ha szabad leszel, ha azt csinálsz, amit csak akarsz, na akkor boldog leszel. Isten szemével nézve ez azt jelenti, hogy na akkor építs fel egy olyan világot önmagadban, körülötted, dolgaidban, amiben szabad vagy én tőlem. Mi a bűn? Az, hogy nem vagyunk Istennel kapcsolatban. És jut az ember ebben az úgynevezett szabadságban, egyre nagyobb rabságban, hiszen ha Istentől független vagyok, akkor a bűnben vagyok, és a bűn rabság. Isten lelke tehát a szabadság lelke, aki megszabadíthat és megszabadít a bűntől, és megszabadít a boldog életre és a szolgálatra. Valahonnan szabadít, valamire felszabadít Istennek a lelke. Hogy történik ez? Az ő vezérlése, az ő vezetése alatt van az én életem. Aztán utána a dicsőségre való elváltozásnak a lelke. A dicsőségre való elváltozásnak a lelke. Titkozatos és olyan szépséges, szép ez az ige, amit az elején felolvastunk. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájára fedetlen arccal szemlővén ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Milyen különös, hogy van itt is, ebben az igében egy csodálatos növekedés, vagy más oldalról nézve mélyülés, megint más oldalról nézve előrehaladás. Hogy milyen ugyanazt az arcot szemléljük, a Krisztusét, az Úrnak az arcát. És ez a szemlélés folyik bibliaolvasás által, igehirdetés által, imádság által, szolgálat által, és annyi módon és úton, és miközben ez történik, ha valóban munkálkodik bennem az Isten lelke, elváltozok. És miért lesz közösség, és miért leszünk nép, mi együtt? Azért, mert többen vagyunk, akik ugyan arra a képre változnak el. Nem más, nem egymást a különböző arcot vesznek föl, hanem ugyanannak a Krisztusnak a személyiség jegyei kezdenek megjelenni az arcukon. A dicsőség nézése az, ami elváltoztat. És ki áll mögötte? Az Úrnak lelkétől. Az Úrnak lelkétől változunk el ugyanarra a képre. Aztán egy másik helyen így mondja, kicsoda a Szentlélek, kinek a lelke? Az erő, a szeretet és a józanságnak lelke. Igen, az erőnek is a lelke. Amikor Jézus volt, akkor ő hatalommal tanított. Amikor az apostol igét hirdetett, akkor hatalommal tanított. Így mondja a Pál apostol egyszer, hogy nem beszédben áll az Istenek országa, hanem erőben áll az Istenek országa. Úgyhogy amikor elmegyek hozzátok, megnézem, nem csak a beszédét, hanem a mögött áll erőt is azoknak az embereknek, akikről most rosszat hallok. Erőnek lelke. Aztán így mondja Pál apostol más helyen, hogy úgy jöttem hozzátok, mint aki erőt mutatott fel. Az erőnek a lelke, a Szentlélek, aztán a szeretetnek a lelke. Milyen furcsa, nem csak a hatalom és az erő, nem csak az újjászületés és a szabadság, és nem csak az új élet szerzője, nem csak az új élet előkészítője Szentlélek, hanem bizony a szeretetnek is a lelke. A szeretetnek meg kell jelennie benne, mert a szeretet Isten tulajdonsága. És megint egy picit rakod oda amellé, amit Isten most elmond neked, hogy kicsoda az én lelkem, rakod mellé a te arcképedet. Hasonlítsd össze. Megjelentek ezek rajtam? Ha megjelentek, mennyire jelentek meg? Aztán konkretizált. És a mai napomban? Hogy jelent meg ez? Hogy jelent meg a szeretet? Hogy jelent meg az erő? Miben vezetett ma engem az Isten, ha vezetett egyáltalán? És aztán így folytatja a józanságnak a lelke. Most egy pillanatra, hogy a józanságról pár gondolatot mondjak, előtte szeretnék egy olyan dologról beszélni, ami a ma történelmi helyzete. Hiszen mi ebben a világban, ebben az időben élünk, és most hallgatjuk meg ezt az ige hirdetést, akkor helyezzük ezt egy történelmi kontextusban. A hét levél a jelenések könyvének elején sokféle magyarázat van velük kapcsolatban. Az egyik magyarázat, amely nem teljesen, hogy úgy mondjam, van rendben, de szimbolikusan igenis egy bizonyos mértékig legalábbis az utolsó magyarázati részét el tudom fogadni. Ez a magyarázat azt mondja, hogy a hét levél az egyház történet kezdetétől a végéig tartó dolgairól szól, és a hetedik, az utolsó levél, a laodiceai gyülekezethez írott levél, az utolsó idők előtti állapotokat mutatja be a gyülekezetbe. Ugye ez a levél az, ahol Jézus csak rosszat mond a gyülekezetről. Csak olyan dolgokat említ végig Jézus, ami kifogásol a gyülekezetbe. Hogy te mondod azt, hogy gazdag vagy, és közben szegényé lettél. Te mondod azt, hogy milyen ruhákba öltözöl, és én közben azt mondom, hogy ruhátalan és mezítelen vagy. Vak vagy, rövidlátó vagy. És sem hév nem vagy, sem hideg, hanem langymeleg, és kiköplek az én számból. De mégis ennek a gyülekezetnek is ad lehetőséget a megtérésre. És azt mondja Jézus, hogy vegyél tőlem szemgyógyítóért, vegyél tőlem tűzben megtisztított aranyat, vagyis hitet, és vegyél tőlem fehér ruhákat, vagyis engedd, hogy megtisztítsam a te lényedet, a lelkedet, a jellemedet. Te, aki gazdagnak mondod magadat. Igen, olyan történelmi helyzetben haladunk bele egyre inkább, amikor az egyház nem itt, hanem mindenhol, ez egy tendencia, egyre inkább nélkülözi a léleknek a jelenlétét. Egyre inkább megvan mindene, és végül is semmije sincsen. Ha nyugatra nézünk, azt látjuk, hogy a történelmi egyházak kiürültek. Ha vannak benne emberek, akkor azt érzékeljük, hogy egyszerűen valami egészen különös lélek nélküli állapot van. Persze nem mindenhol van így. Másik oldalra meg azt látjuk, hogy vannak az úgynevezett karizmatikus, pünkösdi gyülekezetek, ahol van nagyon sok ember tódul szinte. Mindig csak egy kérdésem van. Ott a józanság lelke van? Mert inkább extázist látok, mint józanságot. Márpedig az, hogy a józanság lelke nem én írtam le ide a füzetbe, hanem Isten iratta le a Szentírásba. A józanság, a békesség, a szeretet, az erő lelke. Történelmi helyzet, tévejgések megsokasodása, hittől való elszakadás, az egyház lélek nélkülisége. De ugyanakkor el kell mondjuk, hogy akármilyen tendencia ez, akármilyen hatalmas történelmi folyamat ez, mégis csak Isten rendelkezik azzal a tulajdonsággal, amit úgy szoktunk mondani, hogy mindenható. Nem mindenható a folyamat. Nem mindenható ez a folyamat, és ez nagyon-nagyon fontos. Nem jelenti azt, hogy ha általában véve igaz, akkor itt és most, ebben a gyülekezetben, ebben az élethelyzetben, itt is igaz lesz. Nem kell igaznak lennie. Hol találunk a Szentírásban erre utalást? Hol találunk erre a Szentírásban biztatást? Hát Jézusnak a 10 szűzről mondott példázatában találunk erre biztatást és utalást. Az idők végén 10 gyülekezet lesz. 10
leány jelképezi ezt a gyülekezetet, 10 szűz, akiknek van egy lámpása. Ebből 5 balga, 5 pedig bölcs. 5 nem tartalékol, és nem szerez be elég olajat, ami kitart egészen addig, míg a vőlegény megjön. 5 pedig bölcs, előre gondolkodik, a lényegre gondolkodik, és akkor is van olaja, amikor már megérkezett a vőlegény, és a másik 5-nek már elfogyott, mert nem tartott ki. Ezért bíztat, teljesedjetek be Szentlélekkel. Nem azt jelenti, hogy extatikussá válik a lelki életem, hanem leginkább azt jelenti, hogy józanná, teljessé válik a lelki életem, mert Isten lelke uralmat vehet én rajtam. Vannak a léleknek képei a Szentírásban. Csodálatos képei vannak a léleknek. De mielőtt elmondanám ezeket a képeket, szeretnék elmondani egy nagyon-nagyon fontos dolgot, hogy milyenek ezek a képek. Hatalmas szimbólumok. A szimbólumok pedig olyanok, mint valami roppant monolit tömbök, nem lehet őket szem elől téveszteni. Nem lehet őket eltéveszteni sem, mert akkora, olyan roppant, robosztus, hatalmas, összetéveszteni sem lehet mással. Olyan a szimbólum. Azt mondja az ige, Jézus mondja így, hogy a Szentlélek forrás bennünk. Forrás. Azaz mindig újra és újra ömlik a csodálatos, frissítő, éltető víz. Az életet jelentő forrás bennem a Szentlélek. Megint tedd oda a saját lelkednek az arcképét. Forrás bennem. Valóban buzgó forrás a Szentlélek én bennem. Azzá lehet. Tudod, mi dugaszolja el? A bűn dugaszolja el mindig a forrást. Hogyha az ember letakarítja, kiveszi ezt a hatalmas elzáró valamit, ami bezárja a forrást, akkor újból fölfakad a forrás. Aztán lehet ezt ám érezni más embernek is rajtad, amikor belőle mindig valami friss, valami felüdítő, valami csodálatos, valami életet adó származik. Összegyűlik a többi ember az ilyen ember körül. Akiből meg ez nem jön, a körül nem gyűlik össze a sok-sok ember, mert nincs, ami éltesse, nincs miért oda jöjjön az ember. Tedd oda az arcképet a kép mellé. Forrás az én életembe, az Istennek a lelke. Aztán van egy másik kép, pont az ellentéte, tűz. Istennek a lelke tűz. Ha jelenésekbe belenézel, akkor 7 mécses van ott Isten trónja előtt. 7 lámpás, mert ott van a Szentléleknek a tüze. Gyertyatartó és benne a gyönyörű, fényes gyertya. Megint arról beszél a 7 gyülekezethez írott levélben, hogy tűz a Szentlélek. Tűz, amely melegít, éltet, és amely átragad más emberekre is. Olyan tüzes ember vagy, egy tüzes lelkű ember, aki ha jelen van, aki ha beszél, aki ha a másikkal foglalkozni kezd, akkor tüzet fog az a másik ember is. Vagy csak valami pislogó gyertyabél vagy. Megint helyezd oda a kép mellé önnön képedet. Aztán a lélekről szóló beszéd az, Jézus mondja, a lélek olyan, mint a szél. Milyen csodálatos kép ez, megint. Jézus meg is magyarázza, nem tudjuk honnan jön, és nem tudjuk hová megy. Igen, a Szentléleknek a munkája, és a Szentléleknek az uralmi területe alá tartozó emberek mind titkozatosak olyan szempontból nézve, hogy nem tudjuk, mi lesz a következő. Nem tudjuk, Isten mit akar a mi életünkkel. Holnapi napon. Ma tudjuk, mert ma elárulta. Ma tudjuk, mert van küldetésünk. De Istennek, az ő lelkének valami félelmetesen nagy szabadsága van ám. Szabadon osztogatja a kedvelmi ajándékokat. Kinek-kinek, amint akarja. Ezért nem tudok egyetérteni azzal a karizmatikus tanítással, hogy mindenkinek a Szentlélek ad nyelveken szólásnak kegyelmi ajándékát. Nem igaz. Nem ezt mondja a Szentírás. és nem lehet kikövetelni Isten lelkétől semmit. Nem engedi magát, hogy úgy mondjam, nem engedi, hogy vele szemben erőszakoskodjunk. Szabad. Fúj, ahová akar. Titkozatos. Nem tudjuk, honnan jön, nem tudjuk, hová megy. De azt, hogy itt van veled, azt tapasztalhatod. Milyen egészen más, akkor az embernek az élete, ha egyszer csak fújni kezd a szél. És milyen borzasztó, amikor az embernek az életébe nem fúj a léleknek a szele, csak áll, lóg a vitorla, és nem történik semmi. Aztán egyszer így beszél a Szentírás a lélekről, olaj. Olaj. Azaz olyan dolog, ami felken szolgálatra, és ami az egész életvitelünknek, hogy az világíthasson, hogy úgy mondjam, a tápláló anyaga. Ha nincs a Szentlélek munkája bennem, semmit nem világíthatok. Ha nincs a Szentlélek bennem, akkor nem fog az életem kitartani addig, ami ki kell, hogy tartson Isten mellett. Pont arról szól a 10 szűzről szóló példázat, hogy milyen furcsa, a lélek jelen van azoknak az embereknek az életében, és mégis a végére már nincs ott. Micsoda borzalmas vég. Lélek nélküli vég. Mi nem történt meg ezeknek az embereknek az életében. Mire biztat az Isten? Arra, hogy miután számba vettük az ő népéhez való tartozásnak a dolgait. Ezek között a mai napon az, hogy a Szentlélek népe vagyunk. Ezek után, hogy kezded megismerni, vagy egy ismeret fel elevenedik benned az Isten szavára. Ismert fel, hogy micsoda csodálatos lehetőségek vannak adva a Szentlélek ajándékával együtt neked. És azt mondja az Isten, hogy teljesedjetek be Szentlélekkel. Hogyan lehet beteljesedni Szentlélekkel? Úgy, hogyha mindent, ami a lélek jelenlétével ellentétes, kidobálunk az életünkből. Ha az uralmat az Istennek teljes mértékben újra átadjuk, vagy először átadjuk, hogy uralkodj te, tégy szabaddá a bűntől, a szolgálatra és a boldog életre veled, hogy kezdj valamit te velem, Uram, úgy, ahogy te akarod, ha épp elrontott az életed, akkor mondd el neki, amiért csak hozzányúltam, tönkrement. Hadd kezdjek ma újat te veled, add a te szent lelkedet, és bocsásd meg, hogy így éltem, ahogy eddig éltem. És akkor be lehet teljesedni Szentlélekkel, lehet teljessé a Szentlélek jelenléte az embernek az életével. Biztat bennünket, és int a 10 szűznek a példázata, hiszen annak a lehetőségét tárja fel, hogy lehetséges jól indulni, és utána nem célba érkezni. Lehetséges, hogy épp a teljes sötétségbe állt, akkor fog kihunyni az én lámpásomnak a fénye. Ezért int, teljesedjél be Szentlélekkel, és ígér, mert ott a másik 5 szűz, lehet beteljesedni Szentlélekkel, úgy, hogy a legnagyobb sötétségbe is te világítani fogsz. Milyen csodálatos az Istennek a rendje, identitás, önazonosság tudat, mivel azonosít téged az Isten, az ő lelkével. Azzal, hogy benned ott akar lenni, ha még nem szült újjelen, akkor lakozást akar benned venni, ezért vonz önmagához, és azzal azonosít téged, hogyha már újonnan szült, hogy minden lehetőség nyitva előtted. Hadd legyek tűz az életedbe, hadd világítsak benned, hadd legyek forrás számodra és mások számára. Engedd meg nekem, hogy hadd legyek szél, hogy legyek én szabad, a te életedben és a te életedre nézve, és akkor te szabad leszel teljesen. Szabad leszel teljesen, és Isten fiának bizonyulsz majd. És legyen gondod arra, hogy olajként jelen lehessek mindig az életedben. Ismerd, ismerd fel, részesedj ő benne, és az ő erejével, szabadságával, józanságával szolgálj és áldozz, és ha kell, légy áldozat. Úgy legyen, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük, hogy pünköskor kitöltötted a te szent lelkedet. Köszönjük, hogy a szent lelked mindig rólad beszél, és arra emlékeztet, amit te jelentettél ki, és te tettél értünk. Különös dolog, hogy itt van bennünk, vagy éppen még az út elején járunk, és vonz bennünket te hozzád, és olyan különös, hogy mégis oly keveset szól önmagáról, hanem mindig rólad beszél. Pedig minden tapasztalatunk, amit tapasztalhattunk te rólad, veled kapcsolatban, téged magad, azt az ő jelenléte teszi lehetővé. Köszönjük, hogy adtad őt ajándékba. Köszönjük, hogy olyan csodálatos világot nyit meg a mi számunkra, az egész menny világát. Köszönjük, hogy jelenlét az életünkben záloga az üdvösségünknek. Köszönjük, hogy mindenre elvezet és elvezérel, hogy általa lehetünk a te fiaiddá, és maradhatunk meg abban. Köszönjük, hogy dicsőségről dicsőségre formálsz bennünket, önmagad képére, lelked által. Ó, bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor megszomorítjuk bűneinkkel. Megoldjuk bűneinkkel a te lelkedet. Édesanyánk, szeretnénk azokká lenni, akik a bölcs szüzek gyülekezetébe tartoznak, akik képesek arra, hogy a te bíztatásodnak engednek hittel. Milyen különös, Urunk, így mondod egy helyen, hogy a hitnek lelke a te lelked. És úgy igyekeznek, úgy élnek, úgy harcolnak, hogy közben mindig gyűjtik az olajat. Köszönjük, édesatyánk, azt a csodálatos ígéretet, hogy lehetséges kijönni abból az állapotból, hogy csak vegetálunk, hogy éppen, hogy csak élünk, hogy a szerencsétlen az egész hívő életünk, és lehet győzelmes, hatalmas, emberléptéket, Isten léptékkel meghaladó életet élni. Köszönjük, hogy a lelked önmagával azonosít bennünket. Kérünk téged, hogy hadd legyünk képesek a mai naptól fogva úgy élni ezzel a csodálatos ajándékkal, hogy valóban igaz legyen az életünkre mindaz, amit így jelentettél most ki, hogy adottság. Olyan kevessé tudjuk, ismerjük ezt a csodálatos valóságot, hogy ez már itt van, nem lesz, hanem van, és olyan kevéssé élünk vele. Kérünk, Urunkat, hogy lélekkel teli tüzes emberekké váljunk. És így együtt hadd mutatkozzunk úgy meg ebben a világban, hogy valóban a lélek népe vagyunk. Jaj, jó tudni, hogy mindez már kész van. Add, hogy legyünk igyekvők arra, hogy elvegyük egyen-egyenként, és közösen ezt a csodálatos ajándékot. És éljünk úgy a mában, hogy legyen ebből jövő a te jövendőd. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.
Uram, mert szolgát helyez szódat, így mondom, mert magam régen megéreztem, hadd járjak utadon, hadd várjam igéjódat. Őszívvel szüntelen, őszívvel szüntelen, adj lelkedből erőt, hogy értsem és szeressem e rendelt utamat, minden parancsodat. Egy vágyat hagy nekem, hogy halljam és kövessem. Szent igazságodat, Szent igazságodat, nincs oly tudó sehol, ki megtanít utadra. A bölcs nem fejti meg törvényedet sosem. Te fejted meg okunk, te hőszíveknek atya, kinek szabad lesem, kinek szabad lesem. Szólj, szólj én Istenem, szól hangodból a jóság. A lelkem megfeszült, a hallásban segít, és szódban az örökké valóság. Jó édességeit, jó édességeit.
Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a holnapi viszontlátásig.